Szeretettel köszöntelek titeket, hogy én egy olyan nem hosszú, nem egy hosszú prédikációval készültem, és én azt elmondanám, akkor most egy, amúgy nem annyira szeretem az online térben egyébként azt a klasszikus prédikációt, sokkal jobban szeretek beszélgetni és interaktív módon feldolgozni, de akkor most mégis úgy alakult, hogy ezt elmondanám, és hogyha lesz még utána kedvetek, mivel mondom nem hosszú, beszélgetni a témáról, akkor még szerintem beszélgethetünk, de ezt majd rátok bízom. Jó, akkor, hogyha van nálatok Biblia, akkor az alapigét olvassuk el, ez a Máté evangélium a 7. fejezetének a vége, a 24-től a 29. versig fogom felolvasni. Gyakorlatilag ugye ez a, nem más, mint a hegyi beszédnek a vége. Jó, ez egy jól ismert, itt van egy nagyon rövid példázat a Krisztusnak, és erről szeretnék ma beszélni nektek. Következőképpen hangzik. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, ugye itt gondol Jézus az eddigi, az egész hegyi beszédre, amit elmondott. Ezzel a gondolattal zárja, hogy valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építette. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat. Hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lett, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudó. Na, ugye ez az ige szakasz egy óriási kérdéssel szembesít bennünket, mégpedig azzal a kérdéssel, hogy mit jelent a kősziklára építkezni. Mit jelent az életünket a kősziklára építeni? És ugye azt hiszem, hogy nem nagyon kell magyarázni, hogy a kőszikla az kinek a szimbóluma végig-végig a Bibliában, ugye magának Jézus Krisztusnak a szimbóluma. Tehát más szóval úgy is feltettem a kérdést, hogy mit jelent a Krisztusra épített élet? És ugye ez rögtön hozza magával azt a kérdést is, hogy milyen az, amikor nem Krisztusra építjük. Mit jelent nem Krisztusra építeni? És mit jelent Krisztusra építeni ezt az életet, amit élünk. És nyilvánvalóan, hogyha ezt úgy feltesszük magunknak ezt a kérdést úgy a hétköznapokban, vagy úgy a nap folyamán valamikor, akkor sok gondolat fog eszünkbe jutni. De hogyha nagyon ragaszkodunk a szöveghez, nagyon ragaszkodunk Jézusnak a kijelentéséhez, amit ebben a szövegkörnyezetben mond el, akkor egyetlen egy dologra jutunk, hogy mit jelent a legmélyebb értelemben a Krisztusra épített élet, hát azt, amit mondja, hogy aki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Az az ember hasonlatos a bölcs emberhez, aki rám építi, aki a kősziklára építi a házat. Tehát mindenek előtt azt jelenti, hogy ami van információm, ami van tudásom, amit hallok Krisztustól, nyilván akár imádságban, akár a Szentlélek ihletése által, akár a Biblia szavai által, megszerzek egy tudást, megszerzek tanításokat, hogy azt mennyire ültetem át a gyakorlatba. Mennyire élem azt, amit olvasok, amit magamévá teszek. Ezt jelenti legmélyebb értelemben a Krisztusra épített élet, és most következik egy olyan kijelentés, ami lehet, hogy első hangzásra talán furcsa is lesz, de én azt találtam a Bibliában, és ezt mindjárt fel is fogom olvasni nektek, hogy hol, hogy a legtöbb lelki betegségünknek a gyökere az ott keresendő, hogy nem úgy élünk a gyakorlatban, ahogy amennyi elméleti tudásunk van. Hogy nem azt tesszük, amit helyesnek gondolunk. Nem azt szerint élünk, ahogyan gondolkozunk. És én azt találtam, hogy ez a legtöbb lelki betegségünknek a gyökere. És mindjárt idézek is egy igét, Mégpedig nem sokat kell lapoznunk, a Máté evangélium a 12. fejezetének a 25. versét fogunk felolvasni. Szintén Jézusnak a szavait idézném. Itt az előzményekről csak annyit, hogy itt a farizeusokkal vitatkozik ismét, ugye sok ilyen alkalom van a Szentírásban lejegyezve, és kiűzött ugye egy ördöngőst, és azt mondták a farizeusok, hogy hát biztos Belzebubból az ördögök fejedelmével űzte ki. Úgy cselekedte ezt a csodát. És erre mondja Jézus a következőket. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondta nekik. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul. És egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Tehát milyen, és ugye nyugodtan folytathatjuk, nem kiegészítése ez az igének, vagy nem valami önkényes folytatása, hogyha azt mondjuk, hogy minden ember, minden egyén, minden személy, aki meghasonlik önmagával, elpusztul, meghal. Nyilván itt nem egy gyors fizikai halálra kell gondolnunk, hanem egy lassú, de tartós és biztos lelki hanyatlásra, lelki elsivárosodásra. Igen, ebben az igében. Na de mit jelent a meghasonlás? Mert akkor ezt kell egy kicsit kibontanunk, hogy mit jelent az, hogyha valaki meghasonlik önmagával. Hát nagyon egyszerű, ezzel kezdtük a gondolatot, és Krisztus is erről beszél a hegyi beszéd végén, hogyha valaki hallja Krisztustól a beszédeket, hallja a léleknek a késztetését, olvassa a Bibliát, és rájön arra, hogy mi lenne a helyes, és mégsem cselekszi azokat, na ekkor jön létre a meghasonlás. Amikor valamit helyesnek gondolunk, szépnek tartunk, jónak tartjuk, de mégsem aszerint élünk. És ugye most feltenném azt a költői kérdést, mert ez egy olyan pont, ahol szerintem mindenkinek komoly önvizsgálatot kell tartania, hogy mennyi ilyen van az életünkben. Mennyi olyan van az életünkben, hogy valamiről meggyőződtem, valamit jónak tartok, valamit helyesnek tartok, de az életgyakorlatom abszolút nem mutatja. Nem látszik az életemen, hogy én Krisztust követném. Nem látszik az életemen, hogy az, amiről beszélek, az valóban úgy van. Hogy én azt valóban követem. Mondok egy nagyon rövid történetet. Én emlékszem arra az esetre, Zugligetben történt velem, amikor az Isten a szívemre helyezte azt a gondolatot, hogy a gyerekek szempontjából, meg egyébként is helytelen az a gyakorlatunk a közösségben, unblock, mert nem csak Zugligetben van ez, hanem nagyjából mindenhol. Ez még abban az időben volt, amikor ugye összegyűlhetünk. Hogy a gyerek prédikációkat úgy tartjuk, hogy a prédikátor kint marad a szószéken, ott az asztal vagy a szószék mögött, és akkor onnan beszél, mint egy lefele a gyerekek. És azt a gondolatot helyezte az Isten a szívemre, hogy menjek ki közéjük, vigyek oda egy széket, üljek le. Ugye gyermekpedagógia, gyereknevelés egyik a sarkalatos tétele, hogy egy szintre kerüljek velük. Most értsétek ezt jól, hogy egy szintre, hogy az ő szintjükre nem megyek, mert a bizalmukat megnyerem, és úgy beszélek hozzájuk. És egy évnek kellett eltennie ahhoz, hogy ezt megmerjem tenni. És miért nem mertem én ezt megtenni? Jártam ott minden negyed évben prédikálni. És minden negyed évben ott volt a szívemben ez a gondolat, és végül mégsem tettem. Miért nem tettem meg? Azért, mert féltem, hogy ha én a hagyományt megtöröm, akkor majd mit fognak rólam gondolni? Mit fognak szólni az idős testvérek, hogy most jön ez a fiatal ember, és itt megbontja a hagyományt. És pedig helyesnek tartottam, és helyesnek gondoltam. És nagyon szenvedtem minden prédikáció után, hogy megint elszalasztottam egy lehetőséget, hogy az Istent kövessem. Hogy ne azzal foglalkozzak, hogy más mit gondol rólam, ne a félelemnek, meg a gyávaságnak a börtönében vergődjek, hanem azt tegyem, amit az Isten a szívemre helyez. És most már azt hiszem, hogy ennek a... És érdekes, hogy amikor viszont megtettem, ezt még azért elmesélem, mert azért pozitív kicsengése van a dolognak, hogy amikor megtettem félve, ugyan meg remegett a kezem, meg a gyomrom, ahogy vittem ki a széket a szószék elé, és leültem, de óriási szabadságot éreztem utána. És azóta akárhova mentem az országban, semmi problémám nem volt azzal, hogy így tartsam a gyerekprédikációkat, és maguk a gyerekek olyan jó visszajelzéseket adnak, mert így csüngtek azon, amit mondtam, mert hogy végre odaül valaki közéjük is. És úgy azt érzékelik, hogy egységre és bizalomra lehet ezzel a valakivel jutni, nem pedig a nagy valaki ott a szószék mögött. Szóval ez nekem nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, és azt hiszem, hogy most már van egy ige a Galata levél első fejezet 10. versében, hogy most embereknek igyekezünk-e tetszeni, ahogy az Istennek? Mert bizonyára, ha még embereknek igyekeznénk tetszeni, Krisztus szolgái nem vagyunk, nem lehetünk. Az az ember, aki a mások véleményére ad, akinek fontosabb a mások véleménye, mint a saját véleménye, mint az Istennek a késztetése, az nem lehet Krisztus követő. Mert az nem azt fogja tenni, amit az Isten a szívére helyez, hanem valamiféle emberi nyomásra, meg vélt vagy valós elvárásoknak fog megfelelni. És nem tudja követni az Istent. És ez egy meghasonlás. Az Isten ad egy késztetést, de én meg azt hiszem, hogy mások mást várnak el, meg vannak hagyományok, meg tradíciók, meg berögzött szokások, és nem merek rajta változtatni. És ez előbb-utóbb valamilyen lelki betegségben, valamilyen lelki nyavajában ki fog ütközni. És hogyan? Hát úgy, hogy ez egy önellentmondás. Tehát, hogy érzem, hogy mi lenne a jó, de mégsem teszem meg. És ebben az önellentmondásban nem tud élni a lélek. Egyszerűen ezt nem tudjuk hosszú távon elviselni. És hogyha nem tudjuk feloldani ezt az önellentmondást azzal, hogy mégis azt tesszük, ami helyes, akkor jön az a jelenség, hogy megpróbálunk úgy tenni, hogy legalább úgy tűnjön, hogy én Krisztus követő életet élek, hogy Krisztusra építem az életem. Hogy legalább mások szemében, meg mások előtt eljátszam azt, hogy minden rendben van, és hogy én igaz hívő életet élek. Miközben egyébként nem, csak magamat is becsapom, mert ezt az ellentmondást, ami feszül a lelkemben, nem tudom feloldani. Mert valamiért félelemből, gyávaságból, ezer ok miatt nem merem követni Krisztust, mert az szembe megy a társadalmi elvárásokkal, a közösségnek az elvárásaival, a szüleim elvárásaival, a gyerekem elvárásaival, szembe megy egy csomó mindennel. És én ezért inkább megfelelem. Úgy mondja ezt a Biblia, nem tudom, eszetekbe jut egy ige, a János evangéliumában maga Krisztus mondja ki, hogy ugye sokan hittek a farizeusok, a főemberek közül is sokan hittek Krisztusba, de azt mondja, hogy de inkább szerették az emberek dicséretét, sem mint az Istennek dicséretét. Inkább szerették az. Inkább arra hajlik az ember, hogy embereket, hogy másokat kövessen, sem mint az Isten. És hát ez egy ilyen ördögi kör. És erről az ördögi körről, vagy erről az állapotról egyébként megint csak Jézus szeretném idézni, hogy egy tökéletes diagnózist állít ki rólunk. Hogy mit is jelent valójában az, amikor nem őt követjük, hanem csak megpróbálunk úgy tenni, mintha őt követnénk, de valójában ami tudásunk, információnk, elméleti ismeretünk van, azt nem ültetjük át a gyakorlatba. Gyakran idézzük ugye a Máté evangélium a 23. fejezetét, ahol a farizeusok elleni nagy beszédet mondja Krisztus. De olyan ritkán alkalmazzuk magunkra. Pedig alkalmazhatjuk. Figyeljetek meg, Máté evangélium a 23. fejezet, 23. vers, Jézus rólunk kiállított diagnózis. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megdésmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben. Az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Nem azt mondja itt Jézus, hogy akkor a tizedadás az ilyen kísértékű dolgokból, mint menta, kapor vagy kömény, hogy ez szükségtelen dolog lenne. Nem, azokat sem kell elhagyni. De azért vannak ennél fajsúlyosabb kérdések a keresztény életünkben, mint például az ítélet, az irgalmasság, a hűség, a hit. És hogy én azért mondom, hogy ez egy rólunk kiállított diagnózis is. Nem csak a farizeusokról állítja ezt ki, hanem ilyen értelemben mi is képmutató írástudók és farizeusok vagyunk, mert hogy olyan könnyű felöltözni szép ruhába, adni egy kis adományt, szombatonként összegyűlni, amikor össze lehetett gyűlni személyesen, most online, hogy ezeket olyan könnyű megtenni. De mi van akkor, amikor összeveszek egy testvéremmel? Hogyan rendezem? Tudok bocsánatot kérni? Van bennem annyi alázat, hogy bocsánatot kérjek? Vagy van bennem annyi odaszánás, hogy időt szánok a másikra, hogy felhívom a másik embert, hogy foglalkozok vele, hogy időt, energiát fektetek a másikba, vagy mindig a magam dolgával foglalkozok? Vagy szeretni a másikat akkor is, amikor nem ad rá semmilyen okot? Amikor semmi okot nem ad rá, mert könnyű akkor szeretni, amikor minden rendben van, de hogyan jutok el arra a szeretetre, ami feltétel nélkül? Szóval vannak olyan nehézségek az életünkben, amikről tudunk, amik elméletben ott vannak, és mégsem gyakoroljuk, vagy mégsem tükrözi az életünk, hogy azok tényleg a mieink lennének. Miért? Azért, mert mi a könnyebbik útnak a követésére hajlunk. A könnyebb útnak a követésére hajlunk, és valójában ez nem más, mint maga a képmutatás. Tehát az, amiről eddig beszéltünk, hogy ha valaki fövenyre építi a házát, azaz, hallja Krisztustól a beszédeket, de nem cselekszi meg, az gyakorlatilag itt Krisztus a képmutató kereszténységet azonosítja be a fövenyre épített háznak a példájával, és a valódi Krisztust követőket jellemzi úgy, hogy ti nem csak halljátok az én beszédemet, hanem meg is cselekszitek azokat. És ilyen értelemben nagyon érdekes, hogy akinek sokkal kevesebb ismerete és tudása van, mint nekünk, igazabb és hűségesebb Krisztus követő lehet, mint az, akinek hatalmas ismerete és tudása van. Ugye erről szól a laudíciai üzenet. Ezt sem kell szerintem magyarázni. Oké. Megint egy olyan sarkos kijelentés. Az eddigieknek az összefoglalásaképpen. Tehát, szerint kétféle kereszténység lehet. Itt ebben a rövid kis példázatában Krisztus a kétféle lehetséges keresztény életutat vázolja fel. Az egyik a Krisztusra épített élet, a másik pedig a képmutatásra épített élet. Tehát vagy Krisztus követő vagyok, vagy képmutató keresztény vagyok. Nincs ilyen harmadik út. Ez a két lehetséges kereszténység van. Valódi Krisztus követés és képmutató kereszténység. De ezt másképpen úgy is fordíthatjuk, hogy vagy Krisztusra építem az életemet, vagy önmagamra építem az életemet. Mert én találom ki, hogy akkor hova építkezzek, én hajlok arra, hogy a könnyebb utat keressem, a homokra sokkal könnyebb építkezni, mint a sziklára. Majd egy picit később erre még visszatérek. De hogy amikor érzékeljünk magunkban a meghasonlást, amikor érzékeljük magunkban az önellentmondást, akkor a bűnös, megromlott emberi természetünknek az ösztönös reakciója az, hogy takarjuk el ezt a csúnyaságot. De nem tudjuk, elfojtjuk, meg úgy teszünk, mintha nem lenne, de valójában ezzel nem oldottuk meg a problémát, csak úgy teszünk, mintha. És ezért mondom, hogy a képmutató élet az valójában egy önmagunkra épített élet, mert a saját emberi stratégiáinkhoz nyúlunk, megoldani nem tudjuk, feloldani nem tudjuk az ellentmondást, önerőből nem tudjuk véghez vinni, ami Krisztusnak a késztetése és a kívánalma, nem tudjuk önerőből megtartani a parancsolatokat és azokat a beszédeket, tehát megpróbálunk úgy tenni, és egymás előtt úgy feltűnni, a közösségben ezek csak felerősödnek, ezek a dolgok. Nem merjük vállalni a hibáinkat, nem merjük vállalni a gyengeségeinket, mert azt hiszük, hogy akkor vagyunk jók, hogyha mindenki azt látja rajtunk, hogy mi milyen tökéletes keresztény életet élünk. Ez a mi emberi stratégiánk. Sokkal könnyebb azzal kompenzálni, hogy ami könnyű, azt látványosan cselekedjük, ami meg nehéz, arról meg nem beszélünk, mert azt ugye nem is cselekedjük. Szóval ennyit a diagnózisról. És ugye az lenne a kérdés, hogy hogyan lehet ebből szabadulni. Mert azért, hogyha választani kell, akkor én pontosan tudom jól, hogy mindenki Krisztusra szeretné építeni az életét. Ebben én 100%-ig biztos vagyok. És amúgy sem olyan dolog ez a képmutatás, meg ez az önmagunkra épített élet, mint hogyha ez egy ilyen szándékos dolog lenne. Ez a legtöbbünknél ez nem egy szándékos dolog, hanem ez egyszerűen ez fakad az emberi természetünkből. Alakoskodunk, nem azt mondjuk, amit szeretnénk, nem azt tesszük, amiről meggyőződtünk, vagy ami tényleg a helyes lenne, hanem megfelelünk, alárendelődünk a másiknak, mert ő egy kicsit erőteljesebben szól, nem merjük képviselni a saját véleményünket. Belecsúszunk, lépten nyomon folyton belecsúszunk ebbe. Nem szándékosan tudom, és azért mondom, hogy mindenkiről azt feltételezem, hogy Krisztusra akar építeni az életét. Na de hogyan lehet Krisztusra építeni az életét? Mi a Krisztusra épített élet, az a nem önmagamra támaszkodó életnek megint csak egy alapkövét szeretném. Nyilván nagyon sok összetevője van, de megint csak a szöveghez ragaszkodva, mi lehet az alappillére? És ehhez visszanyúlnék a Máté 7-hez, illetve ahogy vége a hegyi beszédnek, akkor a 8. fejezetben, 8. fejezetnek a legelején, az első 3 verset, hogyha felolvasom, egy nagyon érdekes jelenetet találunk. Mikor lejött a hegyről, nagy sokasság követte őt, és ímé eljött egy bélpoklos, egy leprás, leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megillette őt Jézus mondván, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltisztult annak poklossága. Azért érdekes ez a jelenet, mert itt van elrejtve az alappillér, hogy mit jelent Krisztusra építeni az életet. Gondoljatok bele, csak egy picit tárjuk fel a körülményeket. Jézus tanított, ugye, tehát elmondta a hegyi beszédet. Azt tudjuk, hogy egy olyan területen lehetett ez, egy domboldalon, aminek volt egy ilyen kis fensík része, és valószínűleg ugye Jézus volt egy picit magasabb ponton, és ott alatta volt a nagy sokaság. Hogyha összerakjuk a két, még ugye Lukács evangéliuma jegyzi le a hegyi beszédet, akkor derül ki, hogy nagyjából így hangozhatott el a hegyi beszéd. Már csak azért is kellett úgy lennie, hogy Jézus egy picit magasabban ült, mert hogy ülve mondta el a hegyi beszédet, és nem állva. Ez is a Máté leírásából, az 5. fejezetből kiderül. És ahhoz, és ugye nagy sokaság hallgatta, tehát ahhoz, hogy a leprás hallhassa a hegyi beszédet, neki közel kellett mennie. Úgyhogy nem vették észre, mert nyilván mindenki Jézusra figyel, de azért tudjátok azt is, hogy ugye abban az időben a leprások el voltak különítve. Tehát neki nem szabadott bemennie az emberek közé, és hogy micsoda vágy tükröződik abban, hogy való hallott valamit a leprás valószínűleg Jézusról, és meghallotta, hogy ott tanít, ott fog tanítani, és olyan közel lopózott, amennyire csak lehet. És hallotta a hegyi beszédet a leprás, mert olyan közel ment. Nyilván bebugyolálta magát, hogy ne lássák rajta, meg stb., de hogy közel merészkedett. Mert vágyott a gyógyulásra, vágyott arra, hogy meggyógyuljon a betegségéből, de ugye a lepra az a bűnnek a jelképe, tehát nem csak a fizikai betegségből akart ő sem gyógyulni, és nekünk sem csak ezt mondja a történet, hanem a bűnbetegségből. És a bűnbetegségnek egy megnyilvánulása a képmutatás is. A félelem, a gyávaság, ami meghúzódik mögötte. Na most, de mit mond a leprás? Meghallgatja a hegyi beszédet, és mit mond rá? Annyit mond rá, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Kétféle reakció lehet a hegyi beszédre. Az egyik, hogy meghallgatjuk, és azt mondjuk, hogy ez gyönyörű, ez szép, ilyen életet fogok ezután élni. Eldöntjük és elhatározunk. Ez az egyik reakció. A másik reakció meg az, hogy gyönyörű, nagyon szép. Most nyilván azt nem mondom, hogy ha valaki ezzel nem akar foglalkozni, annak nem lesz szép, vagy nem fog benne találni semmit. De aki vonzódik egyáltalán. A másik reakció az, hogy ő is, másik ember is szépnek fogja találni, azt mondja, hogy ez gyönyörű, de nem tudok így élni. És ez a Krisztusra épített életnek az alapmondata. Hogy nem megy egyedül. nem tudok így élni. Nem tudok imádkozni az ellenségeimért önerőből. Nem tudom odafordítani az orcámat, hogyha megütnek egyfelől. Nem tudok két mérföldre elmenni, még egy mérföldre se tudok elmenni a másik emberre. Nem tudom odaadni a felső ruhámat. Mit mondjak még? Nem tudok nem aggodalmaskodni. Az egész hegyi beszédet kiemelhetnénk, és hogyha őszinték vagyunk magunkkal, akkor tele van lehetetlen kérésekkel. Az Istennek lehetetlen kéréseivel. Nyilván abban az esetben lehetetlen, csak hogyha nem kérjük az ő segítségét. Mert vele együtt ez sikerül, ő meg tudja ezt tenni bennünk, de ennek az alapfeltétele, hogy mi olyan életet éljünk, amilyet Krisztus a legnagyobb ívű beszédében, a hegyi beszédben feltárt, annak ez az alappillére. Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Mert amíg a bűn munkálkodik bennem, addig én nem vagyok képes olyan életet élni. És nyilván nem egyik pillanatról a másikra leszünk tökéletesek, nem is ezt várja az Isten. Hanem amit felismerünk, ahhoz kérjünk erőt, hogy azt a gyakorlatban is tudjuk alkalmazni. És így lépésről lépésre az igyekezetnek, az ismeretnek minden lépcsőfokán lehet tökéletes keresztény életet élni. Jó, tehát, hogy ez az alappillér. És őrületesen nagy a kísértés, hogy kihagyjuk ezt a vallomást, hogy nem megy. Mert a büszkeség állandóan felülkerekedik, és állandóan az önmagunk erejére akarunk támaszkodni, amiből viszont csak a képmutató keresztény élet következik. Azt mondja, idéztem ugye a Bibliát, Jézusnak a szavait, hogy ez abból is fakad, hogy inkább szeretjük az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Óriási az emberi kapcsolatainknak a negatív hatása is az Isten követésünkre, a Krisztus követésünkre. Félelem van bennünk mások felől, megfelelni vágyás van bennünk, és ez nagyon-nagyon-nagyon erős tud lenni. De hadd idézzek egy filmet is, amiben elhangzik egy nagyon nagy gondolat, és egy nagyon biblikus gondolat. Azt mondja ebben a filmben a főszereplő, az egyik főszereplő éppen egy ilyen beszédet tart, és a következőt mondja. Amikor válaszúthoz érkeztem az életem során, mindig tudtam, melyik a helyes út. Kivétel nélkül tudtam, de nem azon mentem. Ugye itt gyakorlatilag az önmeghasonlás, az önellentmondásnak a leírását tárja elénk a főszereplő. Tudtam, hogy mi a helyes, de nem azon mentem. És folytatja, hogy miért nem azon ment. Tudják miért? Kérdezi a hallgatóságtól. Mert átkozottul göröngyös és kemény volt. Átkozottul göröngyös és kemény. A Krisztus követő élet az önmegtagadásnak az élete, az alázatnak, a szelídségnek az élete az emberi természetünk számára átkozottul göröngyös és kemény. És nem akarunk abba, a szívünk, a megromlott szívünk nem akar abba az irányba menni, mert nagyon nehéznek találni. Sokkal egyszerűbb, és akkor itt érek vissza arra a gondolatra, hogy sokkal egyszerűbb a könnyű utat követni. Jézus példázata, a hegyi beszéd végén a példázata. Homokos talajra sokkal könnyebb építkezni, mint sziklás talajra. Kiásni egy alapot a homokon, néhány ásónyom, bocsánat, most nagyon leegyszerűsítem, de hát mennyivel könnyebb mozgatni a homokot, mint a sziklás talajt feltörni. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Hát persze, hogy az emberek a homokra akarnak építkezni. Mert sokkal könnyebb és gyorsabb. És higgyétek el, vagy kérdés, csak költői kérdést, gondoljátok, hogy aki homokra építi a házát, az csak egy viskót akar összedobni? Az is szép házat akar építeni, sőt, szép házat is épít. Legalábbis úgy tűnik, hogy mennyire szép, sőt, még akár szép, tehát külső szemlélőként szép lehet kívülről a ház, csak nem látjuk az alapját. És tudjátok, az, hogy ki mire építi a házat? Az nem szombatonként dől el. Az nem akkor dől el, és nem akkor fog meglátszódni, amikor néha találkozunk egymással. Hanem az akkor fog meglátszani, hogy ki mire építkezik, vagy kire építkezik önmagára, avagy Krisztusra, amikor jönnek az esők, jön az árvíz, fújnak a szelek, a nehézségekben és a próbákban dől el, hogy ki addig mire építkezett. És mire építkezett. Mert addig felépül a két ház, felépül a sziklán is a ház, sokkal lassabban épül, de épül. A homokon meg valaki gyorsan felhúzza a szép házat. De mondjuk nem jönnek a nehézségek. És a sziklára épített építkező is felhúzza a szép házát. És a külső szemlélő csak annyit lát, hogy mind a kettő szép házat épített. És aztán jön egy nehézség, és a homokra épített ház összedől. Még az se baj egyébként, mert azzal is csak azt akarja elérni az Isten, hogy akkor felejts el a homokos talajt, és kezdjen el egy új házat építeni. Még ezt sem mondom, hogy ez baj lenne, mert sokszor az Isten szándékosan le akarja rombolni ezt a homokra épített házunkat, hogy aztán újat építsünk. Csak azt mondom, hogy képmutató életet nagyon gyorsan, képmutató keresztény életet nagyon gyorsan fel lehet húzni, ami gyönyörűnek látszik, gyönyörűnek tetszik. És önmagamat is becsapom, mert elgyönyörködöm abban, hogy milyen szép házat építettem, milyen gyorsan. És majd önmagam előtt is akkor fogok lelepleződni, hogyha jön a nehézség, és nincs, ami megtartson. És az az érdekes, tudjátok, így befejező gondolatokhoz érve, hogy önmagunktól soha, de soha nem választanánk a nehezebb utat. Az, hogy a sziklás talajt feltörjük, és odaépítkezzünk. Soha nem választanánk ezt, mert nem húz minket ebbe az emberi természetünk, nem ebbe az irányba húz. És egyetlen egy dolog miatt választjuk azt jó esetben, hogy Krisztusra építkezünk, azért, mert hogy Krisztus maga adott erre példát. És ő sem önmagára építette az életét, hanem ő meg az atyára. És azáltal, hogy Krisztus az atyára építette az életét, hogy nem a saját erejét használta ő sem, ezzel adott példát arra, hogy mi sem a saját erőnket használjuk, mert amint ő mindent az Atya erejével tett, úgy nekünk is elérhető, hogy mindent Krisztus ereje által tegyünk. Krisztussal együtt, nem csak az erejét igényelve, hanem Krisztus lényét, személyét igényelve együtt építkezzünk, és úgy éljünk egy keresztény életet, mert nem lehet máshogy Krisztus követő életet élni. Tehát még ebben is példát ad. Ebben is a példánk, és ez az egy dolog, amiben van elég erő ahhoz, hogy bátorítson minket, hogy ne a könnyű utat kövessük, hanem az önmegtagadásnak az életét éljük, ami előbb-utóbb gyönyörűség lesz. Mert erre ígéretet kaptunk. Jézustól kaptuk az ígéretet, hogy aki felveszi az én igámat, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát, hogyha mi ezt nehézségként éljük meg, akkor mi rontunk el valamit? Előbb-utóbb ebből öröm lesz. De hogy az önvizsgálat, az elmélkedés, az imádságnak az életét éljük, és ne pedig a gyors és látványos cselekedeteknek, akár vallásos cselekedeteknek az életét, erre Krisztus otthon a példa, és Krisztus adja a példát, csak mi a szív belső munkájától, a megalázkodástól, a tehetetlenségünk beismerésétől, ettől távol akarjuk tartani magunkat. Távol akarjuk tartani magunkat, mert fáj az emberi természetünk. Mert megalázó. De hát Krisztus mondja, hogy aki e kőre esik, szétzuzatik, tehát törvényszerű, hogy fáj, hiszen az egónknak össze kell törnie. De még mindig jobb, hogyha ezt mi választjuk, és összetörik az egónk Krisztuson, mint hogy ő törjön majd össze, és ő zúzzon, morzsoljon össze bennünket úgy, hogy a kő esik ránk. Jó, tehát Igazából én eddig akartam eljutni, és azzal az egyetlen kérdéssel zárnám ezt a prédikációt. Ezt majd gondoljátok át magatokban otthon elmérkedve, hogy kire építjük az életünket. Mert olyan könnyű önáltatásba esni, olyan könnyű azt hinni, hogy Krisztusra építjük az életünket. De biztos, követjük őt. Kikérjük a tanácsát abban is, hogy amikor felkelünk, mit tegyünk most? Vagy megvan minden tervünk aznapra, és oda már nem fér be az Isten, hogyha éppen mást akarna mondani. Most csak mondtam hirtelen egy példát. Hogy mit tegyünk? mindig olyan kapcsolatban vagyunk vele, hogy Krisztusom, most merre menjek? Jobbra vagy balra menjek? Vagy most bent dolgozzak a házban, vagy esetleg kint a kertben? Megkérdezem, vagy követem a saját fejemet? Olyan könnyű elhitetni magunkat, hogy Krisztusra építkezünk. De biztos? Ne merjünk, vagy merjünk ilyen kérdéseket feltenni magunknak. Merjünk ennyire őszinték lenni magunkkal. És tegyük fel ezt a kérdést, hogy kire építjük az életünket. És van egy objektív visszacsatolásunk, aki hallja én tőlem a beszédeket és megcselekszi azokat, az az ember rám építi az ő életét. Aki pedig hallja és nem cselekszi meg, az nem rám építkezik. Még azzal sincs baj, mert meghallhatjuk innen, csak ezt előbb ismerjük be, ha így van, és utána kérjük az Istent, és kérjük Krisztust, hogy engedjük be az ajtón. Ilyen egyszerű lenne. Engedjük be az ajtón, és építkezzünk vele együtt. Én itt szeretném akkor befejezni ezt a gondolatmenetet.